az emlős szervezetekben, mint amilyen ugye a humán emberi szervezet is, léteznek specifikus sejtek, amik az immunválaszért felelnek. Ezen immunválaszért felelő sejtek nélkül nem is tudnánk egyáltalán fenntartani a létezésünket, mivel állandóan mindenféle fertőző ágensekkel találkozunk. Most a rákos sejtek úgy keletkeznek, hogy valahogy kikerülik ezt az immunválaszt, olyan utakat fejlesztenek ki magukba, amik révén őket az immunsejtek nem fogják felismerni. A rák elleni immunterápiának tulajdonképpen az a lényege, hogy megtanítsuk az immunsejteket arra, hogy hoppá, itt van egy rákos sejt, ezt most le kell küzdeni. Ez azért egy rendkívül jelentős és hatékony módszer, és napjainkban egyre inkább jobban elterjed, mert sokkal kevesebb mellékhatása van, mint például a kemoterápiának, ugyanis ezek az immunsejtek, ezek rendkívül specifikusan megtaníthatóak arra, hogy csak és kizárólag a rákos sejteket támadják meg, míg a kemoterápia esetén egészséges sejtjeink is általában károsodnak a terápia során. Az immunterápiával ezek a mellékhatások sokkal jobban kiküszöbölhetők.
Azt gondolom, hogy ez egy igen fogós feladat megtanítani a sejteket, hogy felismerjék ezt a problémát. Ennek most egy újabb módszere látott napvilágot, egy amerikai kutatás abban kísérletezett, hogy ezt a sejtes immunterápiát a testen belül tudják elvégezni nanorészecskék segítségével. Hogyha először arról beszélnénk, hogy mik is ezek a nanorészecskék, milyen anyagból, miből állnak ezek, és hogyan lehetne érzékeltetni a méretüket?
A nanométer az egy mértékegység, a hosszúságnak egy mértékegysége, és úgy tudjuk ezt jól elképzelni, hogy a nanométer hossz az egy milliomod milliméter. Szóval a millimétert azt mindenki úgy látja maga előtt, szemmel látható nagyon kicsi, annak az ezred része a mikrométer, és a mikrométernek az ezred része a nanométer, 10^-9 méter. Na most mihez képest van ez a kicsinség? Azt érdemes figyelembe venni, hogy mekkora a sejteknek a mérete, illetve a sejtekben létező makromolekulárnak, fehérjéknek, DNS-nek a mérete. Mondjuk a baktérium sejt az mondjuk 1 mikrométeres, hát ezek azért durva általánosítások, és egy ilyen emlős sejt az meg ilyen 20 mikrométer. Ennél persze vannak nagyobbak, kisebbek is. Tehát a nanotechnológia az olyan nanoméretű részecskéket használ, amiknek a mérete a sejtekhez képest is nagyon-nagyon pici. Tulajdonképpen ezek a nanorészecskék a makromolekulák méretével vethetőek össze, mondjuk egy fehérjének az átlagos méretével, vagy valamilyen RNS-DNS szakasznak a méretével. Hogy hogyan csinálják ezeket? Na, az egy nagyon érdekes dolog. A szerves kémiának egy olyan új forradalmat figyeljük most meg, ami konkrétan ehhez a nanobiotechnológiához kapcsolódik. A szerves kémiai eljárásokat ki lehet arra is használni, hogy olyan molekulákat állítsunk elő, amik ezekben a nanotechnológiában felhasználhatóak lesznek. Olyan anyagokból indulnak ki magánál a nanorészecske hordozójánál, mint például szilikátok, vagy akrilsav, olyan dolgok, amiket mondjuk szerves kémiában egyébként gyakran használnak, ezeket hozzák össze hordozóként, és aztán erre illesztenek rá ügyes kémiai módosításokkal fehérjét, nukleinsavat, ezt aztán.
Ha jól értem, ezek a nanorészecskék nem műanyagok, hanem biológiai szervezetek, amelyek miután elvégezték a munkájukat, le is tudnak bomlani a szervezetben.
Sőt, igazából arról van szó, hogy akkor megcsinálja a vegyész ezeket a nanorészecskéket, akkor azok ügyesen bejutnak a sejtbe, mert rájuk van applikálva egy olyan felismerő rész, amivel a megfelelő sejtnek a külső membránjához tudnak kötődni, bejutnak a sejtbe, ott eljutnak a sejtmagba, ebbe az esetbe, amit most a legújabb cikkbe leírtak, bejutnak a sejtmagba, és ott lebomlanak. Na most azért képesek erre, hogy ott lebomoljanak, mert ezek a kémiai kötések, amiket ugye okosszerves vegyészek itten kialakítottak, a sejten belüli, meg a sejten kívüli körülményekre másképp reagálnak. A sejten belül más a közeg összetétele, mint a sejten kívül, hát ezért is kell, hogy a sejtnek membránja legyen, elkülönüljön a külvilágtól, így tudja fenntartani a saját kémiai összetételét. Mit jelent ez? pH változást, ionváltozást, redox potenciálváltozást, tehát ezek mind olyan dolgok, amivel a kémiai kötések stabilitása befolyásolható. Így tehát ebben a bizonyos kísérletben, de általában is, ezek a nanorészecskék olyanok, hogy bejutnak a sejtbe, és aztán ott lebomlanak, és lebomlásuk során kvázi fölszabadul bennük az az aktív biológiai makromolekula, amire aztán szükség lesz az alkalmazásban.
Milyen feladatuk ezeknek a nanorészecskéknek? Mit juttatnak be a sejtmagba? Hogyan tudnak a rákos sejtet megállítani, ellene küzdeni?
Nagyon sokféle dolgot lehet ezekkel csinálni. Amire ez a cikk most fókuszált, az az, hogy az immunválasznak normálisan előforduló sejtjeit, úgynevezett T-sejtjeit, ez onnan van ez a T-sejt, hogy a tímuszban, a csecsemő mirigyben keletkeznek ezek a sejtek. Na, hogy ezeket a T-sejteket megtanítsák arra, hogy rákos sejtekkel hogyan lehet jól elbánni, és ennek érdekében egy olyan gént, egy olyan DNS anyagot visz be a nanorészecske ezekbe a T-sejtekbe, amik specifikusan bizonyos rákos sejtek elleni támadó kapacitással vértezik fel a T-sejtet. Tehát itt arról van szó, hogy itt a génbevitelnek látjuk egy nagyon okos módszerét, és ahhoz, hogy ez jól megvalósuljon, ezt a nanorészecskét, akkor föl kell szerelni sok dologgal. Említettem tehát ezt a bizonyos gént, ami kódolja majd nekünk azt a biológiai makromolekulát, ami konkrétan a válaszért felelős lesz. Ezen kívül a nanorészecskére rá kell vinni egy olyan anyagot, ami szintén egy biológiai makromolekula, ami arra képes, hogy a T-sejt felszínét felismerje, tehát ne csak ottan kóboroljon ez a nanorészecske a sejtek között, hanem rá tudjon tapadni a T-sejtre. A T-sejtnek a külső felszínén levő, hát receptoroknak hívjuk ezeket a fehérjéket, amik általában szénhidrát láncokkal is föl vannak szerelve, szóval egy ilyet kell felismerni. Tehát ez volt a második ilyen fontos felismerő komponens. Ezen kívül akkor már odáig eljutottunk a T-sejt felszínére, kitapadt a nanorészecske, bekerült a sejtbe. Na most a következő feladat az, hogy eljusson a sejtmagba. Egy humán sejt bonyolult organellumokkal van felszerelve, szóval ott van a sejtmag, az egy külön organellum a sejten belül. Oda kell ennek a dolognak, a nanorészecskének eljutnia, hogy a rajta szintén jelenlevő gén aztán meg tudjon nyilvánulni. Ahhoz, hogy bejusson a sejtmagba, ahhoz egy külön kis peptid szakaszt kell még rárakni. Ez a peptid szakasz, ez egy ilyen rövid kis fehérje darabka. Úgy hívják ezt a peptid szakaszt ebben az esetben, hogy nukleáris lokalizációs szignál, NLS, ami azt jelenti, hogy ő a magba irányító transportot tud erősegíteni a sejten belül. Szóval kvázi ez egy ilyen multifunkcionális nanorészecske, és akkor mindezek a dolgok, amik aztán bejutnak a sejtmagba, minden le fog bomlani, kivéve magát azt a bizonyos génszakaszt, ami be kell, hogy épüljön a T-sejtnek a saját genetikai állományába. Ezért ez a génszakasz nem csak magát a makromolekulát kódolja, hanem olyan elemek is vannak rajta, amik lehetővé teszik, hogy aztán a gazda sejtnek a genomjába be tudjon épülni, ezt úgy mondjuk, hogy integrálódik oda.
Tehát, hogyha beépült ez a kis génszakasz, akkor a T-limfocita, tehát ez a sejt, amiben ő beépült, milyen új tulajdonságokkal fog rendelkezni?
Amikor ez végbe megy, akkor a T-limfocita el tud kezdeni termelni ugye újféle fehérjét, amivel eddig ő nem rendelkezett, és ezt aztán kijuttatja az ő saját sejtmembránjára, és aztán ennek a fehérjének, amit így termel ez a T-limfocita, lesz olyan funkciója, hogy fölismeri a rákos sejteket. Ahogy a cikk írja is, hát itt egy olyan átprogramozás történik meg, aminek a során egy egyébként nagyon hasznos immunsejtet fölruházunk ilyen specifikus plusz felismerő funkcióval is, amivel aztán a számunkra káros rákos sejteket el tudja majd pusztítani.
Ez a felvértezett sejt nem fog-e más egészséges sejteket is megtámadni, tehát nem sikerült túl jól a kísérlet mondhatni?
Ugye, hol fát vágnak, ott hullik a forgács is. Kétségtelen, hogy ebben az egész folyamatban számos olyan tényező van, amit nagyon finoman kell szabályozni ahhoz, hogy az egész ne szabaduljon el. Vegyük például azt az esetet, ugye, amikor azt a T-sejtet arra akarjuk készíteni, hogy ezt az újféle felismerő dolgot termelje. Ezt sem szabad túlhajtani. Tehát azt is szabályozni kell, hogy most akkor mennyire is van ebből szükség. Ezt a genetikai anyagnak a megfelelő módosításával el lehet érni. És ezen kívül még hát az is iszonyúan fontos, hogy amikor a T-sejtnek a saját DNS állományát módosítjuk azzal, hogy bejuttatjuk ezt a plusz gént, akkor arra kell nagyon odafigyelni, hogy ezzel a bejuttatással ne tegyünk tönkre olyan géneket, amik egyébként ott vannak. Valamilyen szintű befolyásolás, az biztos, hogy lesz. Az, hogy melyik terápia lesz aztán mellékhatás nélküli, hát ahhoz kell nagyon sok állatban végrehajtott kísérlet, és itt ezek a kutatók egérben kezdtek már kísérletezni ezekkel az anyagokkal.
Milyen eredményeket értek el a cikk szerint? Úgy tudom, hogy leukémiás egerekről volt szó, esetleg más ráktípusok esetében is alkalmazható ez az eljárás.
Maga az eljárás, mint olyan, egy általánosan alkalmazható eljárás, és maguk a kutatók is felvetik, hogy nem csak és kizárólag rákos sejtekkel való harcot lehet így felvenni, hanem mondjuk mikrobák ellen, vagy vírusok ellen is lehet hasonló módon egy erős védekezésre késztetni az immunrendszert. Amit eredményként itt most közölnek, ugye ilyenkor mit lehet csinálni, az ember összehasonlítja a jelenleg kidolgozott javasolt terápiás eljárást olyannal, ami már eddig is használatban van, és azt találták, hogy ahhoz képest ez a jellegű újonnan javasolt terápiás eljárás legalább olyan jó eredményeket mutat. Most lehet, hogy ezzel kicsit úgy csalódást okoztam a hallgatóknak, hogy nem azt mondtam, mit tudom én, 10-szer, 100-szor jobb. Ami ennek a újonnan javasolt terápiás eljárásnak a jósága, igazából az nem csak ebben a hatékonyságban rejlik, hanem pont abban, hogy sokkal specifikusabb és sokkal gyorsabban kivitelezhető. Tehát mondjuk ezt úgy lehet elképzelni, hogy az eddigi eljárások során, amikor még ezeket az okos nanorészecskéket nem használták, sokkal hosszabb ideig tartott kvázi megtanítani a T-sejteket arra, hogy hogyan is csinálják ezt a ráksejtölő munkát. Úgyhogy ez egy gyorsabb eljárás, és a hatékonysága az legalább olyan jó, mint a jelenlegi eljárásoké, pluszban a specificitása az valószínűleg jobb. Hogy a specificitással kapcsolatban mi is lesz a végkövetkeztetés, ahhoz még elég sok kísérlet kell.
Hogyha diagnosztizálják a rákot, akkor nem mindegy, hogy mennyi időt kell várni egy terápiára az embernek. Tehát ez a gyorsaság esetleg az eredményességet is javíthatja? Az áttéteket meg tudják akadályozni, tehát ilyen értelemben eredményesebb lehet ez az eljárásmód?
Igen, a gyorsaság itt egy kritikus tényező valóban, és ez a most kidolgozott nanotechnológiás terápia sokkal gyorsabban képes arra, hogy előállítson, egyébként pedig a betegnek a saját T-sejtjeiből olyan módosított T-sejteket, amik aztán hát ilyen rákölő funkcióval fognak rendelkezni, és valóban ez hozzájárulhat ahhoz, hogy így az áttétképződésnek a valószínűsége, gyakorisága lecsökkenhet. Azért azt mindenképpen szeretném itt most hangsúlyozni, hogy ez egy kísérletnek az eredménye, amit most közöltek, és még ugye ez nincs konkrét orvosi alkalmazásban. Nagyon sok olyan kísérlet zajlik manapság, amik egyébként valószínűleg tényleg forradalmasítani fogják a rákterápiát, de ezekre még minden esetben várni kell. Ugyanakkor viszont, amit mi itt és most tehetünk, úgy az egészségünkért, az az, hogy azért gyakran járunk szűrővizsgálatokra, ahol még ideje korán kiderülhetnek problémák, és akkor a most rendelkezésre álló terápiás beavatkozásokkal is sokkal jobb eredményt tudunk elérni. Tehát ezek az új eljárások, amiket most kidolgoznak, nem tudják helyettesíteni igazából azt a saját magunkra kényszerűen irányuló figyelmet, amivel elősegítjük a saját egészségünknek a megőrzését.
A kutatók azért is örülnek ennek az új nanotechnológiás eljárásnak, hogyha ezt ki tudják teljes mértékben emberi kísérleteken is dolgozni, hiszen úgy tudom, hogy akkor egyrészt gyorsabb is lenne ez az eljárás, és sokkal egyszerűbb magának a betegnek is, tehát akár egy tablettában, vagy talán oltásban könnyen bejuthatható a szervezetben ezek a nanorészecskék. Nemhogy a kemoterápia kínjától meg lehetne szabadulni, hanem egy tabletta bevételével a szervezetbe lehetne gyorsan juttatni ezeket a nanorészecskéket.
Igen, ennek abszolút van lehetősége, a szájon át történő alkalmazás azért az lehet, hogy még bonyolultabb, de mondjuk egy injekcióval valahogy bejuttatjuk a szervezetbe, akkor képes arra, hogy megtalálja a szervezeten belül azokat a T-sejteket, amiket aztán ő neki fel kell vérteznie ezzel a rák ellenes kapacitással. Igen, ez mindenképpen egy olyan lehetőség, ami fennáll, és akkor az nem igényli azt, hogy a betegtől akkor külön vegyünk T-sejteket, aztán azt külön módosítsuk, utána visszajuttassuk a betegbe, reménykedjünk abban, hogy ezek a visszajutatott sejtek aztán a betegben életben is maradnak, tehát ilyen szempontból ez a nanotechnológiás alkalmazás valóban képes lenne arra, hogy injektálva ki tudja fejteni majd a hatását. Egy injekció is hát óriási dolog lenne.